Mindjárt tudom befejezni a 14-es fejezetet, mert már most ideje dolgozunk rajta. És ugye, ha visszaemlékeztek, hogy miről volt szó az előző, akkor már a fizikát tud emlékezni, amikor. Ugye arról beszéltünk, hogy az ember egy olyan helyzetbe jut, hogy az átlagember, aki azt mondja, hogy minden ember, minden átlagember potenciálisan vénoni. Minden átlagemberben megvan a lehetőség, hogy minimum közepes legyen. Úgy definiáltuk, hogy akkor lesz közepes, akkor közepes valaki, hogyha bár nem is tudja magából kiirtani a rosszat, de nem adja kifejeződési jutni a rosszat, nem adja, hogy beszédben, gondolatban és cselekedetben kifejeződési jusson ez a rossz. Egy ilyen embernek mégis feljönnek benne olyan típusú gondolatok, olyan típusú készítetések, amik a rosszra vezetik, akkor hogy tud ellenállni, hogy tudja magában, mi a taktika, mi a megfelelő taktika arra, hogy az ember legyőzze magában ezt a rossz indítatást, és erre azt mondtuk, hogyha megvizsgáljuk, mindenki önmagában nagyon jól tudja, hogy ha egy olyan bűn előtt lenne, aminél föl sem merül annak a lehetőség, hogy bele tudja magyarázni, hogy ez igazából nem egy bűn, hanem egy teljesen oké dolog, akkor teljesen természetes, hogy eszébe se jutna megcsinálni. Ugye, mert nyilvánvaló, hogy ez egy bűn, ez egy súlyos dolog, és ezzel ő elvágná magát Istentől, és mert elvágni magát Istentől senki nem akar, ezért ő nem csinálná meg, akkor ugyanezt a gondolatot kell vezetnie a úgymond kisebb bűnöknél is, és azt mondani, ha én ezt a rosszat, a nagyon rosszat nem tenném meg, mert alapvetően jót akarok, alapvetően azt akarom, hogy Istennel egy legyek, akkor ezt a kis rosszat se teszem meg, mert mégis ugyanez az eredmény. És azt mondtuk, az eredmény az minden bűnnél az, hogy egyre jobban elvágjuk magunkat Istentől. Miért van az mégis, hogy az ember ezt nem így gondolja végig, hanem így gondolja végig? Azért, mert beleszáll a bolondság szelleme. És erre mondtuk azt, a példát a múlt alkalommal, hogy ugye van a szopa nő esete, aki ugye megcsalja a férjét, és akkor az érdekes, hogy a szóra, a szopa szót, ami azt jelenti, hogy letér a jótról, olyan helyes írással írja, amit sokának, bolondnak is lehet olvasni, szóval azt mondtuk, hogy nem véletlenül szóljátok, aki lejöttél a rossz útra, a jó útról a rossz útra, azt azért beszélek, mert beleszállt a bolondság szelleme, igazából ez mindig emiatt van így. Tehát akkor igazából e fölött minden embernek megvan a lehetősége, hogy uralkodjon a gyakorlaton, a beszéden és a cselekedeten, akkor képes azon uralkodni, ezen képes uralkodni. De azon, hogy ne a kifejeződésre jutni a rosszat, hanem ne is legyen meg benne a rossz, mert a szívében legyen rossz, azt nem képes minden ember megtenni, tehát különböző szintek vannak, és ez csak a szádikok képesek erre. Most még egy, mielőtt elkezdjük olvasni magát a szöveget, még egy fontos dolgot, hogy ugye tisztázunk. A múlt alkalommal is erről beszéltünk, talán a múlt alkalommal, vagy két alkalommal ezelőtt, hogy mit jelent az Isten szerepe. Erről kezdtünk el beszélni. Akkor azt mondjuk, hogy beszéltünk arról, hogy végül is az, amikor az ember azt mondja, hogy ő szereti Isten, csak úgy hát szeretem Istent, mert jó pofa dolog szeretni Isten, ennek sok értelme nincsen, az ember olyasmit tud szeretni, amit ismer. Ugye? Aki, ha valakit nem ismerek, nem mondhatom rá, hogy szeretem, de a minimumot kell róla tudnom ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy szeretem, vagy nem szeretem, vagy bármi. A gyerekeknek is azt mondják, ránéz a mondjuk a mákos tésztára, és így mondja, hogy nem szeretem, hát meg se kóstoltam, mert onnan szok, hogy nem szeretem. Mert a mákos tésztára legalább ő már látja azt a mákos tésztára, valami kis benyomásra van róla. De nem is látja, fogalmas nincs, hogy mi az, csak a nevét hallja, akkor nem tud vele érzelmet kialakítani. Istennél ugye akkor hogyan merülhet fel, hogy mi szeressük Istent? De hát mit jelent az, hogy Isten szeretet? És azt mondtuk, hogy alapvetően Isten szeretet azt jelenti, hogy annak a meditálása, hogy azt fölismerjük, hogy az egyetlen valós lét, ez az isteni lét, az a végtelen, a megfoghatatlan, mindenek fölött álló, minden kitöltő, tökéletes végtelenség, vagy nem tudok ezt minden, most sokféle jelzőt mondhatnék rá. Ez a létnek a felismerése, az azért elmész bennünk, hogy a saját létünket egyrészt ehhez képest semmisnek látjuk, vagy tehát teljesen ettől való függőségben, vagy ennek a fényében látjuk. Ezt jelenti az Isten félelem. Tehát az Isten félelem nem azt jelenti, hogy vagyok én, meg van Isten, és én félem őt, nehogy megbüntessem, vagy hasonló, mert ez nem Isten félelem, hanem a büntetésem, hanem azt jelenti, hogy ez úgy látom magamat, hogy én csak vele együtt, és csak általa létezem, tehát nélkül föl sem merül a létezésem. Ez a fajta függőség, vagy az ő létének a teljes kiterjeszkedését látom, és ezért a saját önálló létezésem föl sem merül bennem, hogy lehetséges legyen. Hasonló módon Isten szeretet is ezt jelenti, hogy úgy érzem, hogy a létemnek csak az az értelme, hogyha vele minden inkább egyesülök, az ő létét teszem, a tudatos létemben is minden inkább érvényesítem. Ahogyan mondjuk egy szerelmes is ugye szóltam, valaki valakul a szerelmes, azt mondja, hogy az életem értelme, ugye? Akkor hasonló módon ezt mondjuk Istennek is, pedig, hogy igazából az életem csak általad valós lét, mert nélküled valóslan lét. Ez valami ilyesmit jelent a Isten szeretet. És ez egy olyan embernek, aki ezzel csak hallásból találkozik, hogy Isten szeretet, akkornak tűnik, de ugye hát természetesen igen, mert ezzel a témával foglalkozni kell. Valóban Isten szeretetről beszélni, anélkül, hogy az Isten létéről egy kicsit meditáljunk, gondolkodjunk, hogy tudom, mit is jelent, hogy Isten és ennek a létezése az mit jelent, a létezés önmagában mit jelent, sok értelme nincsen, mert akkor csak a vakvilág beszélünk, közül fantom dolgokról beszélünk, de nem arról, amiről valóban szól. Na, hát ez az Isten szeretet. Most, egy pillanatra álljunk meg. Szeretetnél mi azt mondtuk, hogy föl fog állítani egy képletet, amit a kabala felállít. Lehet, hogy most nem fog nekünk olyan sokat jelenteni, mint egy év múlva ez a képlet, de mindig lesz hova visszatérni, hogyha erre visszaemlékeztek. Szeretetben, mondjuk két ember szeretetében is, mondjuk azt, hogy három szintet tudunk felállítani. Lehet, hogy sokkal többet is lehet, de mi most hármat fogunk. Az egyik az, amikor azt mondom, hogy van egy beleszületett szeretet, egy ilyen természetes, ösztönös szeretet. Mondjuk, vegyük az én gyerekemmel való kapcsolatot, gyerekemmel ösztönösen szeretem, nem kell sokat meditálnom az ő kedvességén, az ő nagyszerű jellemén hasonlók, ennélkül is van bennem egy ösztönös vonzódás, ösztönös ragaszkodás a saját gyerekemhez. Ez az első szint. Igen, de a gyerekemmel való szeretetet is, ahol van egy ösztönös szeretet, el tudom mélyíteni azzal, hogyha mégis egy kicsit sokat gondolok rá, a többet gondolok a gyerekemre, előttem van, értékelem az ő jellemének az erényeit, együtt vagyok vele, akkor ezt a szeretetet elmélyítem. Ugye? Lehet, hogy én enélkül is tudom, szeretem őt, de nem olyan intenzív ez a szeretet. Sokkal intenzívebb egy olyan szeretet, tehát az együttlét által, és mindenképpen a gondolkodás által. Tehát a gyerekem, mondjuk, minél jó érzéssel tölti el a szülőket, hogyha a gyereknek hogy milyen okos az én gyerekem. Ez egy olyan megelégedést ad, és egy olyan szeretet érzik, ilyen vizsergő érzést ad a szívben, hogy az én gyerek, milyen csinos az én lányom, milyen okos az én fiam, az egy olyan megerősíti bennem még jobban ezt a szeretet. Ennélkül is szeretem én, akkor is szeretném a ronda lenne, mint én, de ha meg tudom erősíteni ezt azzal, hogyha elmélkednek azon, hogy neki milyen fontos, hogy elmélkednek. Ez a két. Tehát Istennel való szeretetnél is ez van. Van egy típusú szeretet, amiről a múltkor beszéltünk, ami ösztönös emberünk van, ahol ösztönösen vissza tudok térni. Egy ösztönös vonz, hogy le lehet folytani a materiális ember szemében, érthető fogalom, kicsit érthetővé tegyük a fogalmat. Az ösztönös Isten szeretet az olyasmi, ami akkor abban jelenik meg, hogy az ember ösztönösen vonzódik a saját egóját túlszárnyaló értékek irányba. Az kicsit olyan értékek irányt, amik akár a saját egója ellen is szólnak. Hát a nemesség, az igazság, a valóság keresése, ezek ösztön bennünk, az egészséges emberben ösztönösen benne vannak. Ezt nevezzük mi ösztönös Isten szeretetnek, és ugyanarról van szó. Ösztönösen vágyakozunk ez iránt a végtelen iránt, ami jóval túlmutat a mi kis szikián elegónkon. Ez az ösztönös. Ezt el lehet mélyíteni meditálással, el lehet mélyíteni az isteni lét, a saját létünk, a teremtés és a természet mélyebb megértésén. Hogy mondjak egy példát, ha én mondjuk valakit ismerek, de aztán elolvasom a könyvét, és meglátom, hogy ez milyen, micsoda bölcsesség van ebben a könyvben, akkor még jobban elkezdem tisztelni azt a könyvnek azt az íróját, ugye? Szóval, és ha Isten a természetet megértem, minél jobban elmélyülök a természetet, és látom, micsoda fantasztikus összetett rendszer ez, és ez mondjuk fölébredt bennem valamit. Tehát ugye a gondolkodás által el lehet mélyíteni ezt az összes Istenetet. De mind a két kategóriáról, eddig akkor két kategóriáról beszéltünk, és ezt ígértem, hogy három lesz. És akkor most a harmadik. Mind a kettő miről szól? Egy vágyakozásról. Arról szól, hogy vágyakozom a fölöttem állón. Vágyakozom valami iránt, ami nem az enyém. Mint egy szerelmes férfi vágyakozik élete szerelme iránt, de nem tudja azt magáénak. Tehát ez egy vágyakozás, de én még nem ott vagyok. Ugye Istenem, én vágyakozom ez iránt az én létemen túlmutató, végtelen és mindenható lét irán, de nem vagyok ott, ez egy vágyakozás, egy olyan típusú szeretet. Jó? Van egy olyan típusú szeretet is, amikor már ott vagyok. Ami nem is igazán, mondjuk emberi szerelemben is lehet ilyesmi, az a kielégülés érzése, amikor ott vagyok, és egy élvezet, ez már nem is annyira egy vágyakozás vagy szeretet, hanem egy élvezet. Amikor élvezkedem abban a szeretetben. A szeretetnek nem az a szintje, amikor én még egy helyet vagyok, és akit én szeretek, az másút van, de én vágyakozom iránta, hanem már az, amikor már ott vagyok. Ez egy óriási nagy különbség. Miért? Amikor én még távol vagyok tőle, akkor mindenféle más ingen is érhet engem. Nagyon vágyakozom iránta, de még nem vagyok ott, tehát még lehet, hogy más irányba is elmennek a gondolataim, érzéseim. De a legjobb, minden erősebb ez a vágyakozás, természetesen annál kisebb ennek a valószínűség. Amikor már ott vagyok, az már olyan, mintha én is részesége váltam volna annak a végtelenben. Erre mondjuk azt, hogy ez az a szint, az élvezkedés szeretete, élvezetes szeretet, amit csak a szádikok érnek el, és ez az a szint, ami után már bennük nincsen semmi rossz. De mit mondtunk, hogy miben más egy szádik, az igaz ember, az összes többi, a közepes többi is, hogy nála már nincs ott a rossz. Neki nem kell legyőznie, hogy elutasítania a benne feljövő rosszot, mert nincs benne ott. Miért nincs benne ott? Mert ő már ezzé vált, ő már a szeretet tárgyává vált, ő már úgymond részesévé vált Istennek. Neki már nincs úgymond, ez most egy elég erős kijelentés, de nincs saját egója. Úgy tesszük azt. És ez nem azt jelenti, hogy egy lábtörlővé válik, hanem teljesen átadja magát annak a szeretete tárgyának, ami ez a végtelen Isten. Tehát akkor visszatérve a szöveghez, akkor a második oldalon tartunk. Tehát ott tartunk, hogy a szövegen meg tudjátok helyezni, ott tartunk, hogy azt mondta a Tánya, hogy a gyakorlaton, az élet gyakorlati részén, tehát a gondolat, beszéd, cselekedeten úrrá tud lenni minden egyes ember. Azt uralni tudjuk. Ezzel szemben, ami a szívet illeti, és mert rosszat a szív valóban utálja, és terve és mértékben gyűlölje és megvesse, vagy esetleg nem teljes mértékben, tehát mondjuk, hogy teljes mértékben gyűlöli, vagy nem teljes, de mindent gyűlöli, ezt a szintet elérni igazából nem lehet, ha csak nem Isten nagy és erős szeretete által, ami nem más, mint az úgynevezett élvezetes szeretet, vagyis a gyönyörködés Istenben, ami a túlvilág megjelenítője. Ugye a túlvilágon is, mit jelent az, hogy túlvilág? Ott nincs rossz. Ott a lélek egyesül Istennel, és ott már él, úgymond, ugye mit mondanak a források, hogy a túlvilág mi, amikor a lelkek gyönyörködnek az isteni dicsfényben. Hát már nem egy vágyakozás el magamtól a saját földhöz ragadt egomtól valami magaszkosabb felé, hanem már az ott lép. És ezt a szintet csak egy szádik tudja elérni, és ez az a szint, ahol már a rossznak nincs helye, amikor már nem merül fel, hogy a rossz valamilyen ingert képezzen felé. Gyakorlatilag most fogod látni, nagyon jó, már a következő mondatot ütöd le. Mit mond, erre mondták bölcseink azt, hogy még életedben látod a túlvilágot, látod világodat, vagyis a túlvilágot. Mit jelent az, hogy még az életedben látod a túlvilágot? Hogy gyakorlatilag azt a szintet éled el, amit mások a halál után érnek el. Egy szádik, az még az életében eléri ezt a szintet. Nem mindenki érdemli ezt a szint, mert ez egyfajta jutalom, hogy írva ajándékkal adom nektek a papságot, hogy ennek magyarázat a mások megtalálható, tehát ez egy ajándék, amit az ember föntről kap, hogy eléri ezt a szintet, hogy gyönyörködhet benne, de ehhez mindenki egy ajándékot is ugye mások tisztázza, hogy ez nem ajándékot nem akárkinek szoktunk, tehát nem úgy van, hogy akarok adni egy ajándékot, csak oda megyek valakit, aztán fel a tisztelő elnök. Az ajándékot azért ki kell érdemelni. Ahogy? Matana. Aha. Jó. Tehát akkor a matana, az ajándék, az azt is ki kell szolgálni, rá kell szolgálni. Tehát egy szádik nem csak úgy eléri ezt az ajándékot, hanem erre ő ugye rá szolgál. És ebből az okból mondta azt, jó, teremtettél szádikokat, hogy a tikumim, ugye az OH-nak egy része részletezi ezeket, a beleszületett tulajdonságokat, a zsidó lelkében többféle kategória van, vannak hasidok, erős emberek, uralják ösztönöket, koratudósok, proféták, szádikok és mások lássuk. De lényeg az az, hogy ugye, akkor ezek szerint szádiknak lenni, az gyakorlatilag az nem az emberen múlik. Az egy ajándék, az egy ajándék. Most ugye egy nagyon fontos pont az értünk, aki nem tudom, van-e valaki, aki kezdetektől fogva velünk volt. Az első fejezetben tettünk fel egy pár kérdést, ami az egész gondolatmenetet elindította 14 fejezetre ezelőtt, és arra a pár kérdésre ebben a fejezetben fogjuk megfejezni a választ. Most lesz rátéve a pont az íbetű tetejére. Mik voltak ezek a kérdések? Idézeteket hozott fel a tárgyi szerzője az első kérdésben. Az egyik idézet, ez az idézet volt, hogy Jobb azt mondja, a Jobb könyvében, teremtettél igazakat, és teremtettél rosszakat. És azt kérdezte a tárgya, hogy lehet ilyet mondani? Hát nem a szabad választás az alapértéke a zsidóságnak? A vallásunknak? Hogy szabadon választhatom meg, hogy jó leszek majd ott, és ő hozza egy másik forrás a tánya, ahol leírja, hogy az embernek minden megadhatik a születés előtt, minden el lesz döntve róla, hogy okos lesz, szép lesz, székszemű, vöröshajú, vagy mit tudom én is, ez minden lesz döntve, hogy gazdag családok kezdiket sem, de egy dolog nincs előtt, hogy jó ember legyen, vagy rossz, hát ő választja meg. Akkor mit jelent az, hogy jó, azt mondja, hogy teremtettél igazakat és rosszakat? Mit tudom, hogy kell ezt érteni? Most megkapjuk a választ. Mi a válasz? A válasz az, hogy teremtettél olyanokat, akik képesek elérni azt, hogy szádikok legyenek, és teremtettél olyanokat, azt, hogy szádikok legyenek, nem képesek elérni, de azt, hogy bénonik legyenek, azt igen. A rosszakat, amit itt mond Jobb, az nem a rását jelenti, hanem azt az embert, aki nem képes megválni a benne lévő rossztól teljesen. Csak arra képes, hogy úrrá legyen. Ez egy nagyon fontos alaptétel tehát, hogy az Isten határozza meg, hogy te képes vagy-e olyan szintet elérni, hogy a rosszat tényleg magadból kiűzzed, és többet ne legyed benned a rossz. És erre gondol a jó. Volt egy másik, akkor ez gyakorlatilag ezt a kérdést szerintem lezártuk, remélem, hogy érthető is volt, hogy amire kiukadtunk. Volt egy másik kérdés is, egy nagyon fontos kérdés. Ugye mi úgy hangzott, hogy ez a kezdettel kezdő mondata a tányának. Tánya azt a... Mit jelenti tánya? Tehát, hogy tanultuk. Tanultuk, idézi a Talmudot, hogy miért az ember megszületik, akkor azt mondják neki, légy jámbor, légy igaz, szádik, és ne legyél rasa. Ez volt az indító. Hogy folytatja, és mégis, tehát légy szádik, és ne legyél rasa, légy igaz, és ne legyél rossz, de még az egész világ is azt mondja neked, hogy te igaz vagy, tekints magadra úgy, mint hogy te rossz lennél. Ez volt az alapmondat a tárgyának. Még egyszer. Légy jó, ne legyél rossz. erre törekszel, és ha majd az emberek azt mondják, hogy te már egy jó vagy, te már egy igaz vagy, ne hidd el neki. Továbbra is legyen saját szemedben rossz. Ennek több kérdés is felmerül. Egyik az, miért kell duplán mondani? Miért azt mondja, hogy négy jó és nagyon rossz? Ez természetes. Hát ha valaki az, hogy jó, akkor nem lesz rossz. Miért kell duplán mondani? Mi volt a második kérdés? Hogy hogy lehet azt mondani, hogyha még az egész világ is azt mondja neked, hogy jó vagy, tekintsél magadra úgy, mint hogyha rossz lennél. Jó, elvárjuk a szerénységet az embertől, de ez nem szerénység, ez hülyeség. Hát, hogyha nekem én azt, hogy jó vagyok, akkor miért higgyem magamra, hogy rossz vagyok? Sőt, ha azt mondom mindig magamra, hogy rossz vagyok, akkor vagy az lesz, hogy végig azt mondom, na mindegy, akkor az egész, hát annyit dolgoztam, és én mindig rossz vagyok, akkor menjünk az egész, legyek tényleg rossz. Vagy depressziós leszek, hogy te jó érzem, mindig rossz vagyok, hiába. Mert hiába mondják mindenki, jó vagyok, mindig rossz vagyok. És most megkapjuk a választ ezekre a kérdésekre is. Mit jelent az, hogy miért van duplán, hogy négy jó és nem négy rossz? Mert pontos, mi a válasz erre? Most már tudjuk el, hogy a választ. Igyekezz jó lenni, igyekezz elérni azt a szintet, hogy szádik legyen, hogy ne legyen benned egyáltalán rossz, hogy négy jó. De ha ezt nem tudod elérni, a minimum az, hogy ne légy jó. Legalább legyél közepes. Ez üveg? Légy jó, törekedj arra, hogy legyen szádik. De lehet, hogy ezt nem fogod tudni elérni. Miért mered az isteni ajánlni? Mi a minimum? Ne legyen rossz. Ne legyen rásság, ne hagyd kifejeződésre jutni magadban a magadban levő rossz. Ez a válasz az első kérdés. Nézzük. Néhány embert, aki számít lehet. Így van. Ez egy jó kérdés. A kérdés az, hogy Isten ezt a születésnél választja, hogy nagyon te szádik leszel, vagy bizonyos emberek a munkájuk után megkapják az eredményt. Igen, mikor? Most ez egy jó kérdés. Úgy tűnik nekem a forrásokból, hogy ez már a születés előtt eldől, hogy valaki szádik lesz-e vagy sem, de nem az dől, hogy szádik lesz-e, hogy lesz-e lehetőség arra, hogy szádik lesz. Tehát lehet, ilyet nem látjam. Igen, így van. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy valakiről eldől, hogy ő szádik lehet, ha akarja, de végül béloni sem lesz, közepes sem lesz, mert azt nem tudom elképzelni, hogy úgy legyen, hogy valakiről eldől, hogy szádik lesz, és akkor többet nem is lehet rossz. Mert akkor az életének nincs értelme, akkor egy robot. Hát mindenki a szabad választás megvan, de most is kap egy plusz lehetőséget, hogy azt mondjuk, hogy az olyan mondjuk, hogy valaki mondjuk a 100 méteres futáson világbajnok legyen, ahhoz kell bizonyos emberi adottságok, születéstől fogod, mondom, emberi adottságok. De könnyen lehet, hogy sok ember van, akár ennél az asztalnál is vannak egy-ketten, akikben megvan az emberi adottság, hogy 100 méteren világbajnokok legyenek, de ha soha nem futott, akkor még 10 méteren sem lesz világbajnok. Még 100 méteres messzenézésben sem világbajnok. Nem csak, hogy futásban nem. Tehát, hogy ez ilyesmi lett a szábít is. Megkapja a lehetőséget, de az neki futni akar, dolgozni akar. Tehát akkor nézzük tovább. Ezáltal válik érthető, hogy három csillag után tartunk. Ezáltal válik érthető, hogy az a dupla kifejezés, amivel a születendő gyermeket megesketi. A következő kész. Ugye mit mondanak a születés előtt a gyereknek? Légy jámbor, és ne legyél rossz. Legyél szádik, és ne legyél rássak. Mi első látásra érthetetlen, hiszen miután megesketik, hogy legyen szádik, miért kell megesketni, hogy teljesen legyen rássak? Hát azt sem magát, hogy érthetetlen. Ha egyszerűen az, akkor nem az. Mi volt erre a válasz? Mivel nem minden embernek adatik meg, hogy szádik lehessen, és abban nem igen létezik szabad választás, az ember igazából gyönyörködjön Istenbe, és igazából megvesse a rosszat, hiszen ez Istenem múlik, ugye ez, amit az előbbi kérdésre mondtunk. Azt, hogy valaki elért az igaz, hogy már ott legyen, már élvezkedjen még életében, abban az isteni létben, amit az emberek többsége csak a halál után tud megtapasztalni, hát ez egy isteni ajándék, ez nem felülről, ez nem maga rajta múlik, vagy nem biztos, hogy ezt el tudja érni. Tehát ennél fogva megesketik, hogy még egyszer, mivel az eskü első része nehezen teljesített, hogy legalább ne légy lassan, legalább ne menjél a másikba, tehát legyél bénni. Ebben minden embernek szabad választása van, hogy lebírja vágyait, uralkodjon ösztöneit, hogy ne legyen rása még egy rövid időre sem, egész életével. Mind a tartsd magad távol a rossztól, mind pedig a szégy jót irányban, ahogy bölcsőink mondták, nincs más, mint a Tóra, vagyis a Tóra tanulása mindenek felett, tehát tehát ott vannak székekünk, vagy tehát akkor a lényeg az, hogy az, hogy szádik legyél, az tényleg nem rajta múlik, törekedni kell rá, de nem rajta múlik. Minimum az, hogy ne legyen rossz, tehát ne a kifejeződni sütni a benned levő rosszat. Megszabadulni a rossztól, azt nem biztos, hogy tudni fog vele, de hát ne hagyj kifejeződni sütni, az egy nagyon fontos dolog. Most csak a kérdés az, hogy akkor igazából azt mondhatjuk, hogy megvan a teljes képlet. Szerencsések vagytok, megfordultatok 3 év tanulást, mert itt eljutottunk már a pont a punchline, a végeredménynél kapcsolódtatok be. Ugye? Tehát a kérdés az, na akkor tiszta a képlet, tehát akkor törekednem kell arra, hogy kiűzzem magamból a rosszat, hogy gyűlöljem a rosszat. Ugye a múltkor a cigarettásoktól elnézést kértünk, és egy példát mondtuk a cigivel. Ezt mondtuk, ciginél is 2 szint lehet. Van az a szint, amikor nagyon vágyakozom a cigaretta iránt, de legyőzöm magamban ezt a vágyat, és nem gyújtok rá. Ez képletesen ugye a közepes szintje, mert szintén amikor megveszem a cigarettát. Ránézek, és elundorodok, és összehányom magamat, már a látványtól is, annyira gyűlölöm a cigarettát. Na, ezt a szintet elérni, ez már a szádik szintje. Csak képletes, tehát egy metafora most, ugye, amit én használom. Hasonlóan a rossz, ami bennünk van. Hát az első szint az, hogy a legmagasabb szint az, hogy megveszem a rosszat, utálom, ki nem bíratom, ránézek, akkor nem úgy nem érdez bennem semmifajta vágyat, hanem gyűlölöm azt, de ezt nem tudjuk mindenkit elérni, legalább nem hagyom kifejeződésüket, mert rám kacsint az a hamburger, de én nem kacsintok rá vissza. Tehát még gondolatban sem. De azt nem biztos, hogy elérem, hogy megutáljam teljesen, hogy a ránézem, akkor hányás legyen az eredmény. Nem most akkor... Nem biztos.
Nem biztos, hanem
dohányoztam, akkor is tudom utálni a cigaret.
Tudod, de akkor nincs olyan, hogy
önkontrollt
kell tanulni, mert akkor...
Jó, most egy metafora volt, mert a cigarettához nincsen beleszületett vágyakozásunk. De a világ hipságaihoz és élvezeteihez van. A szexuális vágyak, az evés-ivás vágyai, a vagyonszerzés vágyai, azok velünk született vágynak, azt nem kell megtapasztalni ahhoz. Nyilván minden inkább megtapasztalom, annál erősebb is különben, tehát ott is az felerősödik bizonyos értelemben, de az egy velem született vágy. Az, hogy most önmagában ezt is fontos kizárni, amit az előbb mondtam, tehát a evéshívás, a vagyonszerzés és a szexuális vágyak, amiket úgy határoztam, hogy ez a 3 mondjuk nagy kategóriája ennek, azok nem rosszak. A szexuális vágy önmagában nem rossz, de válhat rosszá. Ja, hogyha nem a saját feleségem iránt vágyakozom, akkor az már a rossz, tudom, hogy elképzelhetetlen ebben a körben, de az már válhat egy rossz. Igen.
Az olyan hamburger után nem vágyakozom, hogy visszapacsintálni.
Ezt most nem értettem.
Hát
meglátom a hamburgert, a 2 lehetőség van. Vagy azt mondom, hogy fú, ez jól néz ki ez a hamburger, de ha gyorsan legyőzöm magam a gondolatot, hogy hó, na, álljon meg a menet, csak ne is gondolj erre. Vagy ránézek és azt mondom, hú, nem kóser. Mégsem gondolatban sem tudom élvezni. Na jó, térjük vissza, hogy a fantázián kemény volt. Ezzel hangsúlyoztam, hogy ez egy metafora volt. A dohányzás a halakha szerint nem tilos. A halakha nem tiltja a dohányzást. Én csak azért hoztam fel ezt, szombaton igen. Ismerjük azt a viccet, hogy azt mondja, én nagyon őszint. Elmegy a két Boher vitatkozik, hogy lehetett cigizni talmud tanulás közben. És elmennek a rabbi, és azt mondja, rabbi, egyik megkérdezi, lehet cigizni a talmud tanulás közben? Fiam, csak nem képzeled, talmud tanulás közben cigarettázni? Hát hogy tudom belőle? Jó, megkapta már, fél másik, én másképp összem fel a kérdést. Rabbi, lehet-e cigarettáz közben talmudot tanulni? Hát, talmudot tanulni? Tudom, de vissza, hogy eljönnek a rabbi, fél ketten vitatkozik, hogy eljönnek a rabbihoz, és azt mondja az egyik. Mind a ketten jönnek, és azt mondja, rabbi, így, meg úgy, meg annyi. Igen, rabbi, nem lesz, hogy azt mondja, tudatot van. jön a másik, elmenni az egyik, a másik, hát rabbi, hát így, meg úgy, meg annyira, hogy pont a fordítottját mondja. Mondja, tudod mit? Igazad van. Ott ül a bóher a rabbi mellett, és hát nem érti, hogy mondja, rabbi, hát ez hogy lehet? Hát én. Bejött az első, mondott valamit, és akkor így, hogy igazad van. Bejött a második, elmondta pont az ellenkezőjét, és azt neki is azt mondja, hogy hát hogy lehet, hogy a kettőnek egyszerre igazad van? A rabbi elgondolkodott, hogy tudod mit, neked is igazad van. Igen. Na, kárt akkor. Ismerjétek, hogy elmegy a... Elmegy a sivatagban az arab. Itt hallottam, kértek az erőzetben a szomjas, mindjárt meghal a szomjúságtól. Oda végre messze meglát egy ilyen kis bódét a sivatag közepén. Oda megy, oda vonszolja magát utolsó erejéből, és látja, hogy ott áll egy zsidó. Pohár vizet! Hát vizet nem szok adni, de 5 dollárért adok egy nyakkendőt. Milyen vagyok itt? Egy pohár víz kéne. Ne arra, de egy pohár vizet nem kell eszteni, mert egy nyakkendőt adok 5 dollárért. Elkezd káromkodni az arab. Mindjárt elmond róla. A zsidó csak hallgatja, hogy befejezi, lenyugszik, hát az utolsó erejéből meg az arab. Azt mondják, tudom, mit arab? Te ilyen, így viselkedtél velem, hogy kiálkodsz, nézzek, én meg milyen kedvesek, én segítek neked. Elmész ebbe az irányba 20 kilométert, ott lesz egy oázis, ahol vizet fog tudni élni. Utolsó elejéből nekivág az útnak, megteszi az 20 kilométert, estére visszajön már tényleg olyan hallottak, hogy mondja, hogy ilyen, miért nem mondtad neki, hogy csak nyakkendővel enged meg be? Jó, térjünk a komolyan vizekre, mert meg kell fejeznünk a 14-es fejelőszer. Tehát akkor... hogy? A végén megismételjük, mert nem akarom most már... A 14-es fejelőszer, még nem jutottam oda, hogy... Igen. Azonban mindenek ellenére, hogy a közepes természetesen fogva nem képes kilepni szívéből a rosszat, ajánlatos, hogy igyekezzen időt szakítani magának, és próbáljon hatni saját lelkére, hogy az gyűlölje a rosszat. Tehát igaz az, hogy nem fogod magadból teljesen kiirtani, mert csak egy közepes vagy. Ez nem azt jelenti, hogy add föl, hogy ne igyekezz mégis szádik lenni. Mégis időnként próbáljad magadban gyűlöletessé tenni a rosszat. Például, ha nem jössz ön fékezésére bölcseink tanácsai szerint, gondoljon arra, és majd ne örkenjenek meg a hölgyek, gondoljanak arra, hogy az asszony menstruáció ideje olyan, mint egy szennyes edény, és más hasonlókra, ugyancsak az ételek iránti vágy leküzdése érdekében gondoljon arra, hogy mindenféle ingyenségből és nyalánságból ugyancsak szennyes edényhez, ugyancsak így van ez a világ minden élvezetével, az okos ember előre látja, mi lesz belőlük, végén elrosszadnak, kutatok szennyése, dombál lesen. Most akkor tisztázzuk, tehát tisztázzuk a dolgokat. Ugye nem arról van szó, hogy a menstruációs asszony az a szemétdomb, hanem ugye, menjük vissza egy kicsit. Azt az, hogy nem kell elmondani, hogy időszakban a szexuális élet az nem egy eltűrt rossz, hanem egy megtűrt rossz. Az igenis, hát az élet része, de bizonyos keretek között. Ugye ennek megfelelően a keretek azt jelentik, hogy van, amikor megengedett, nem csak, hogy megengedett, hanem akár mitra is, ugye? De van, amikor tilos, hát a tilalom többféle lehet, például nem a saját férjem, vagy feleségem, vagy ilyen és ehhez hasonló történetek, illetve a saját házastársammal is, ugye a ciklus idején tilos a nemi kapcsolat. És erre mondjuk azt, hogy ez egy olyan, mivel ez egy nagyon erős vágy bennünk, ugye, a szexuális élet jelenti vágy, akkor a tiltott szexuális kapcsolatokra gondoljunk úgy, mint egy megvesztendő dolog. Nem a
szexuális kapcsolat.
Nem a saját feleségünkre nyilvánvalóan, hanem de szóval kezdve a fordítva is mondjuk, hogy még úgy is csak kicsit bonyolultam, de a megfogalmazás, hogy a ciklus idején a nő úgy gondoljon a férjére, mint egy vagy a férjével való kapcsolatban, mint egy
szennyes lopótok.
Mint egy?
Szennyes lopótok.
te mondtad, ez is egy rossz dologra. Igen. Másrészt, nem csak a rossz, tehát akkor ugye miért, mert az, mit mondtunk, mi a különbség a Bénoni és a Szádi között, ugye a Bénoni nem veti meg a rosszat, csak elveti. Nem gyűlöli a rosszat, csak nem hagyja kifejeződésült el. Szádi viszont gyűlöli a rosszat. Ez a történet egyik része. A történetnek egy másik része is, hogy a jóhoz mi a hozzáállás. Hogy a Bénoni, az átlag ember maximum vágyakozik a jó irány, de nincs ott. Nem élvezkedik a jóban. Ugye ezt mondtuk az előbb elmúlt 40 percben. Akkor ezt erre az oldalra is igyekezni kell. Másrészt nem csak a rossz gyűlöletére kell törekednie, hanem élveznie kell az isteni jelenlétet, és örvendeznie kell azáltal, hogy elmékedik, az ő áldott legyen a neve végtelen nagyságáról, amennyire csak telik tőle. Annak ellenére, hogy jól tudja, hogy nem fogja ezt a szintet igazából elérni, csak képzeletében. Ennek ellenére tegye meg, amit telik tőle, hogy betartsa az esküt, légy szádik, az örökkévaló majd azt teszi, amit jónak lát. Tehát, ha te tudod azt, hogy te ezzel minden nap lemész futni, nem messze vagy még attól, hogy 100 méteren eléred a világrekordot. Azt, hogy te eléred a világrekordot, gyakorlatilag nem is rajtad múlik, mert kell hozzá egy ilyen született emberi adottság. Nem biztos, hogy ez neked megvan, nem lehet tudni igazából, de nem biztos, hogy neked ez nem. Valószínűleg nincs is meg neked, mert úgy tűnik az eddig eredmények alapján, hogy te még nagyon messze vagy a világrekordtól. Ennek ellenére legalább gondolatban, hogy néha élvezkedj azzal, hogy látod magadat, ahogy befutott a 100 méteren. És ez micsoda fantasztikus. Amikor már elérted a, igen, elsőként befutott a 100 méteren. Hát mégis próbálj meg képzelődésben élvezkedni azon, amit nem tudsz elérni. Hasonló módon, itt vagyunk mi. Alapvetően mindenkiben ott van a jó indulat. De alapvetően hitványak vagyunk, tehát hogy van a hitványság, az most itt nem akarok átesni nagyon egy ilyen, ilyen dologban, de az azt jelenti, hogy gyarlóak vagyunk, igen. És mind az emberek, hogy meg vannak lepőzve. Az emberek milyen rosszak. Ugye gyakran ez ilyen állandóan egyön a hatjákból, hogy micsoda korban élünk, milyen rosszak az emberek a mai világban, egymást taposság, és mit tudom, szerintem mindig ilyenek voltak, de ez egy, az emberi lét velejárója a gyarmosság. Éppen valahol olvastam, hogy is van, hogy van egy forradalom, és a forradalom után a forradalmat vezették, mindig átalakulnak. Olyanokká válnak, mint akik ellenük a forradalmat előbb-utóbb. Miért? Mert ezt az emberi gyarlóság lesz. Ez teljesen természetes. Mit kell csinálnunk a tánya szerint? Tudjuk, tisztába kell lennünk a helyzetre, hogy mi gyarlók vagyunk, ilyenek vagyunk. Ebben nem szabad belenyugodni, nem szabad, hogy kifejeződésre jusson, hogy állandóan gondolatban beszélve cselekedni, ezt szerint viselkedjük. Meg kell próbálni újra lenni. Sőt, meg kell próbálni megváltoztatni magunkat, hogy ne is legyünk gyar, még a gyarlóság nyomasa legyen meg bennünk, gyerünk szádikok. Ez nem biztos, hogy sikerülni fog, sőt valószínűleg nem. De legalább azért néha gondoljuk el, hogy milyen szép lenne, ha mi nem lennénk gyarlók. Milyen jó fej lennék én, ha nem lennék. Most elnézést, néha próbáljuk meg beleélni magunkat abban, hogy ez milyen szép lenne. Miért? De az mégis segíteni fog nekünk abban, hogy a gyakorlat szintjén tökéletesebb legyünk. Igen. Hát ezen felül a szokás, hatalom és a hozzászokik valamihez az ember, az bizony a második természetévé válik. Tehát ha sokat elmélkedünk és beleéljük magunkat, hogy mi milyen nagy szállikok vagyunk, nem kell elbízni magunkat, hogy nem az van, hogy de ha beleéljük magunkat, akkor előbb-utóbb még mégis egy kicsit közel kerülünk hozzá. Van olyan érdekes, hogy egyszer valaki jött panaszkodni a Lubavicsi Rebélyhez, a te híveid, a te azt, hogy ezek milyen képmutatóak, hát megjárták itt a nagy szállikot. Hosszú kaptárt vettek, hosszú szakáluk van, de közben tudjuk milyen emberek. Szerintem ebben teljesen igazad van. Ez úgy van, hogy az ember mindig, az emberek általában utánoznak valakit. Kit utánoznak? Azt, amilyenek ki akarnak válni. Engem megnyugt az, hogyha ők ilyenek, mert azt jelenti, hogy ilyenek szeretnének lenni. Azt, hogy gyakorlatilag messze vannak ebben, az egy más kérdés. De legalább nem, tehát legalább ez az ő példaképük, és erre törekedni. Erre is, itt is erről van szó. Az ember próbálja meg beleélni magát, hogy tud mindig előtte legyen, hogy ez a törekvési cél. Így, ha hozzászoktatja magát, hogy megvesse a rosszat, akkor valamennyire valóban utálni fogja. Ugyancsak, ha beleszokik, hogy örvendje az örökkévalónak azáltal, hogy belegondol Isten nagyságába, azt mondja az elszent, hogy a lenti impulzus, fenti inspiráció követi majd, erre mindjárt visszatérünk, és mindezek után talán-talán egy fenti sugallat eléri őt, és a közepes arra érdemesül, hogy egy szádika lelket fogadjon benne, hogy Istent igaz örömmel tudja szolgálni, hogy az írva van, örüljetek ti igazak az örökkévalónak, ezzel aztán valóra válik benne az eskü, és a légy szárja. Az utolsó három sorban egy nagyon érdekes dolgot, plusz információt ad meg. Tehát eddig mit mondtunk? Ahhoz, hogy szádik legyél, születni kell. Hogy ne legyél gyarló, ahhoz születni kell, hogy kiűzzed magadból a rosszat, és ezáltal megvessed a rajtad kívülálló rosszat, mert benned már nincs a rosszat, és élvezkedjél az örökkévalóban, még életedben. Erre születni kell, hogy szádik legyél. Ha nem is tudod elérni, négy vénoni, négy közepes, uralkodjál a gyakorlat szintjén. Ezzel együtt, élőd vele magad abban, hogy milyen jó lenne, ha te azon a szinten lennél, mint egy szávik. Miért éld vele magad abban, hogy olyan legyen, mint egy szávik? Mégis egy kicsit közelebb kerülsz ehhez. Most mondd egy nagyon érdekes új információt. Ha nagyon erőltetsz, és nagyon keményen ebben mindig beletornál magad, elképzelhet, hogy hiába születettem, nem volt benned meg az a lehetőség, hogy szávik legyél, Isten mégis megadja, meg fogja neked adni a lehetőséget, mint hogyha beléd raknál egy plusz motort. Hát ugye vannak autók...
Turbo feltöltő.
Vannak autók, amik nagyon jó motorral készültek. Mondjuk egy ahhoz hasonlítva, hogy van a Volkswagen, mi az a Polo, vagy mi az a kis Polo?
Golf,
arra mondtam. Volkswagen Golf, ugye eleve így készült, így megy. És ennek a 90-es években voltak a Trabantok, amiből kiszedték a Trabant motort, és berakták a Golf motort. És könnyen lehet, az emberek többsége Trabant. Hát ezt a szín, ez a szín az elején. Néha jó belegondolni, milyen jó lenne, ha én Volkswagen Golf lennék, és hogy száguldoznék az úton. Miért? Mert hát, hogyha néha a hegyen lefelé mégis elérem ezt a szinten. Másrészt könnyen lehet, Isten fogva egy Golf motort, és beléd rakja. Lecserélni. Tehát még az is benne van a pakliban, hogy lehet, hogy eléred azt a szintet, hogy hiába nem így születtél, nem ez volt eredetileg a küldetésed, de Isten, mint erre azt a kifejezést használja, hogy egy másik, egy szádik lelkem megfogom benne. Egyszer csak kilő egy Golf motorot a Trabant motor mellett. Megfogom. És ez ugyanez a dolog is megvan. Tehát akkor bezártuk a 14-es fejezetet, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy végül is a képletet ebben a 14 fejezetben felállította Lázár ebbe az alapképletet. Mi az a képlet, amit az életünkben törekednünk kell a tökéletességet. Innentől fogva majd ezt fogjuk tovább fejtegetni. Van-e kérdés esetleg? Igen. Nagyon jó a kérdés, Zsombor. Ugye azt a kifejezést használja a bánya, hogy a szánik gyűlöl, élvezkedik Istenben és gyűlöli a rosszat. Erre ugye jön a nagyon várható kérdés, hát hogy gyűlölni, hát ez milyen csúnya dolog gyűlölni. Majd fölteszem. Szerinted gyűlölni a gyilkosságot, gyűlölni a nem erőszakot, az egy rossz dolog? Nem az nemi erőszakot elkövető, de a nemi erőszakot gyűlölt, az egy rossz dolog? Mi? Na, akkor még lehet gyűlölni. Azért, mert megteremtőzni a lehetőséget, hogy nem kerül. Valaki ketté vágja a gyerekeinek a fejét elkövetem a balhét, amit a művel történt, akkor ezt nem kell gyűlölni? Nem őróla van szó, hanem magát cselekedetet. Szerintem mi hozzá vagyunk szó, hogy szerintem ez mindig ezzel a vádirat felélek. Ez a keresztény gondolkodásból számít, hogy a szeretet mindenkor, és a gyűlölet az egy otthon. Ez igaz, hogy különbséget kell tenni a rosszat elkövető, az rossz úton járó és a rossz út között, mert a rossz úton járót nem biztos, hogy gyűlölni kell, mert ő is egy ember letért a jó útról, de a rossz út azt gyűlölni kell, és erre te felteszed a kérdést, hát az is Isten által éppen azért teremtetett, hogy gyűlöljen. Mert különben azt is fel lehet tenni, minek teremtetett bennem az a képesség, az az a lelki képesség, hogy gyűlölni tudjak. Ha ez semmire nem lenne jó használnom, akkor is nem tette volna belőle. mivel bennem van a gyűlöletre a lehetőség, tehát van valami, nem feltételezhetem, hogy csak azért van bennem, hogy van, hogy ott, mert ott van valami, amiben erre szükségem. Más kérdés? Igen? Milyen jó kép lett?
Nem gondolom, hogy
így van. De milyen kép lenni, mondom én? Te nem mondtad, de én mondtam. Egy percről van neked. Jó a kérdés. De az a kérdés, hogy akkor ott úgy tűnik, mint hogyha úgy tűnik ebben a mellékesen megemlített idézetből, hogy a túl drágok mindenki gyönyörködik, hát akkor ezek szerint végül is nem is elhangzik, mert utána hogy is gyönyörködik. Végül is a végeredmény ugyanaz, mivel isteni lélekről van szó, mindenki valóta is lehet, tehát végül is mindenki gyönyörködik. A kérdés az, hogy mondjuk valaki kimegy a strandra, és ott gyönyörködik a szép napsütésbe, hogy nekem olyan fehér a bőröm, hogy kb. Fél percet tudok gyönyörködni a fényben, utána úgy leégek, hogy ott már nagyon fáj. Most vannak más emberek mondjuk például, akik gyönyörködnek egész nap, és egyre szebbek és csinálnak. Most ilyesmi van a lélekkel is. Nem az a kérdés, hogy ott megvan a lelkesség a gyönyörködésre, hanem te milyen eszközökkel kerülsz oda. És minél több rosszat csinálsz itt, annál jobban rontod a pigment a tartalmát a bőrödnek, és erről szól a fokó, egy kicsit fölfrissíteni a pigment tartalmát a bőrödnek. Tehát, hogy az olyasmi, és akkor itt utolsó éve, az olyasmi, mint amikor valaki nagyon okos. Ugye? És valaki nagyon okos, akkor élvezi, amikor valaki egy másik okos ember valami okosat mond. De ez az okos ember, okos ember, alkoholistává lesz, és megöli az összes agysejtjét, és teljesen leamortizálódik, akkor ilyen mondják nekik azt az okos gondolatot, mert nem tudja úgy élvezni. Érti, hogy itt van valami, annyi még egyszer van, hogy ő tudja, hogy itt ez nem össze-vissza beszél, van benne, de egyszerűen nem képes, az agyáig nem ütes. Nem csak, hogy ez még rosszabb, mint hogy eleve buta lenne, mert akkor legyint elfelelt, ez egy hülye. Ez a professzor, ez egy tök hülyát, most még zagyválik. De ő nem ilyen, ő tudja, hogy itt van valami. És irritálja az, hogy ő neki ezt értenie kéne, meg élveznie kéne, de nem képes. Ez mindennél rosszabb. Na ilyesmi történik a túlvilágon. Mi ezen a világon leamortizáljuk magunkat, az agysejteinket megöljük, úgymond. És amikor oda kerülünk, hogy élvezünk, akkor szeretnék mi azt élvezni, de nem vagyunk rá alapállás gurú képesek, sokkal többre lennénk képesek. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Igen.